Tropicus Capricorni. A túlpartra átevezve egy halásznak átadta csónakját Mihály, hogy viselje gondját addig, amíg ő visszatér. De fog-e még egyszer visszatérni? Gyalog szándékozott a révtanyáig eljutni, ahol Fabula uram fáradozik hajói teherrakodásával. Víz ellenében csónakázni fáradtságos mulatság, s neki most nem az a kedély állapota volt, hogy a tornázást óhajtsa. Erősebb hullámáradat volt az, ami ellen most egész erejével küzdenie kellett. A vidék, melyen át kellett haladni, nagy messzeségben egyike a legújabb Duna-áradás alkotásainak, minők az Alduna vidékén láthatók. A szeszélyes folyam valahol egy gátat elszakít, s akkor meg-megváltoztatja kanyarulását, egyik partját évről évre odább tépi, a másik parton megint évről évre új területet rak le, amikben a vele hordott jegenyékből új csalit nő. Minden újabb év alkotását meg lehet ismerni a jegenyékről, amik lépcsőzetesen következnek egymás után. Ez irtatlan, gazdátlan bozóton keresztül tévetek gyalogösvények bujdosnak át, rőzsét vágó szegény emberek, halászok útjai. Néhol egy-egy elhagyott kunyhó is terpeszkedik a bozótban, aminek kontját félrecsapta a zivatar, oldalai befutva szederindával és földitökkel. Lehet az ilyen kunyhó szalonkaleső, vadász, bujdosó zsivány vagy fiatzó farkas tanyája. Tímár gondolataiban elmélyedve ballagott végig e hosszú bozóton, fegyverét szíjánál fogva, vállára akasztva. Nem szabad. Nem lehette neked ide többé visszajönnöd. Egy hazugságot is nehéz következetesen keresztül vinni az életen, hát még kettőt, két egymásnak ellenmondó hazugságot. Térj eszedre, nem vagy már gyermek, hogy szenvedélyeid játszanak veled, s talán nem is szenvedély az, amit érzesz. Múló vágy, vagy ami még annál is rosszabb, hiúság. Hízeleg férfiúi hiúságodnak az, hogy van egy ifjú leány, kit amidőn egy fiatal, szép, deli férfi nőül kér, az ezt eltaszítja magától, s kebledre veti magát, és azt mondja, én ezt szeretem. Csillapítsd hiúságodat! A leány nem szereti azt a szép ifjút, mert az egy silány ember, téged imád, mert félistennek képzel. De hát, ha tudná, amit te magad tudsz, hogy te is csak egy csaló vagy, csak hogy szerencsésebb csaló, mint a másik, vajon szeretne-e akkor? És hát, ha csak ugyan halálosan szeretne. Mi lesz a te életed, s mi lesz az ő élete, ha te e szerelmet elfogadod? Nem válhatsz meg tőle soha többé. Két felé kell osztanod életedet. Hazugsággal töltened meg mind a kettőt. Két helyre akarod-e lekötni a sorsodat? Akárhonnan eltávozol, a féltékenységet hordani magaddal, egyik helyen félteni a szerelmedet, másik helyen félteni a becsületedet. Nőd nem szeret, de hű hozzád, mint egy angyal. S ha szenvedsz te, szenved ő is. Ha egymás miatt szenvedtek mindketten, nem az ő hibája, egyedül a tied. Ellopta tőle a kincseit, ellopta tőle a szabadságát, most el akarod tőle lopni zálogba tett hűségedet? Ő nem tudja meg azt soha, neki nem fog az fájni, hiszen az év felét házattól távol töltötted eddig is, kereskedő sorsa, üzlete érdekében más országrész, más világrész tájain bujdokolni. Tavasztól őszig itt lehetsz, senkinek sem tűnik az fel. Hol jártál? Kereskedni voltál? De mi lesz ezzel a leánnyal? Ez nem az a könnyelmű teremtés, akit ma vágyaidnak feláldozol, s ha holnap után meguntad, nagylelkűen megjutalmazod, s ő keres magának másút vigasztalást. Ennek az apja mármint öngyilkos halt meg, ennek a szívével nem jó játszani. És hát ha az az áldás, amit a szerető párok várnak az égtől, rád nézve ott száll le, ahova nem hívtad. Mi lesz a nőből? Mi lesz a családból, melyhez nincsen jogod, melynek nincsen joga te hozzád, emberi törvények szerint? Ez a leány nem közönséges lélek. Nem játszhatol vele kényed szerint. Ez magának foglalja le a lelkedet, s neked adja az egész lelkét. Hogy felelsz meg róla? Hogy hozod ki őt azon balsorsból, melybe beleviszed? Egy gyermekgyilkosnak, vagy egy öngyilkosnak kísértő rémét akarod-e megszerezni álmaid számára? És még egy akadályt hogy fogsz elhárítani az utadból? A megvetett vőlegényt, Az egy agyafurt kalandor, akinél egy bajjal több vagy kevesebb nem jön számba. Az téged képes lesz a világ végére is elüldözni. Az utadba fog állni, mikor életpályádon fölfelé törekszel. Az titkaidnak utána fog járni, az üldözni, az gyötörni, az fenyegetni fog egész életeden keresztül. Attól meg nem szabadulsz, semmi áron, semmi áldozattal. Az hűségesebb lesz hozzád az üldözésben, mint akit a templomban megeskedtek veled a szeretetben. Hogy menekülsz meg tőle? Vagy te ölöd meg, vagy ő öl meg téged. Szép atyafiság, ami a vesztőhelynél végződik. És te, az aranyember, akit mindenki tisztel, kitüntet, az erény és jótékonyság apostolának nevez, szerzesz magadnak egy olyan helyzetet, melyben a törvényszék előtt, mint egy bűnvádi per részesének kell majd helyet foglalnod. Tímár izzadt homlokát törölgeté. A kalap lekívánkozott fejéről. Jobban esett halántékainak, ha a tavaszi langyszellő lehízelegheté róluk a kínos verítéket. Menteni próbálta magát a súlyos vádszózat alul. Hát nekem nem szabad az életnek örülnöm soha. Közel 40 éve, hogy egyebet nem teszek, mint korán kelek, későn fekszem, egész nap fáradok. Miért? Hogy másoknak nyugalmuk legyen, mikor lefekszenek. Egyedül nekem ne legyen. Miért vagyok én saját házamban boldogtalan? Érdemetlen vagyok-e arra, hogy egy nő szeretni tudjon? Nem forró szerelmet hoztam-e én az elé, kit nőül vettem? Nem imádtam-e nőmet? Nem lettem-e kétségbe ejtve hidegsége által? Nem szeret. Vagyonát vettem el? Nem igaz. Megmentettem azt számára. Ha gyámjának átadom, akkor midőn megtaláltam. Most az is mind veszve van, és ő mehet koldulni. Most pedig minden az övé, ami az övé volt. Hisz magamnak nem tartottam meg egyebet, mint a ruhát, mely testemet fedi. Hát miért volnék én tolvaj? Noémi szeret engem. Ezt már megváltoztatni nem lehet. Szeret azóta, hogy legelőször meglátott. Boldog lesz-e, ha többé nem jövök el hozzá. Nem akkor ölöm-e meg, ha tőle örökre eltávozom. Nem azzal teszem-e őt öngyilkossá, ha soha nem jövök hozzá többet. Itt, e világtól különvált szigeten, ahol nem uralkodnak a társadalmi törvények, a vallásos fogalmak, egyedül a természet meleg érzelmei. Nem lakik-e itt az igaz boldogság, melyet a balga világ száműzött? És ez az ostoba fickó, aki közöttünk áll, mit háborít ez engem? Nem kell ennek egyéb, csak pénz, az pedig nekem van. Megfizetem, és eltűnik előlem. Mit félek én ettől? A tavaszi szellő végig suhogott az ifjú jegenyefák sudarai között. A kanyargó ösvény mellett egy rőzseköteggekből összeállított kunyhó állt, melynek nyílását a keresztül omló szederindák takarták. Tímár megtörülte homlokát, s föltette fejére a kalapját. Békítő nemtője megszólalt újra. Igaz, hogy most semmi örömed nincs a földön, rideg, sivár az életed, hanem nyugodt, mikor estenként lehajtod a fejedet fekhelyedre, azt gondolod, íme egy örömtelen nap múlt, de utána gondolod, csendes nap volt, nem vétettem senkinek. Odaadod-e e nyugalmat cserébe álmatlan örömekért? Az ellenmondás nem tője visszafelelt. De hát ki mondja azt, hogy szeretni vétek, s hogy szenvedni erény? Ki látta azt a két angyalt, akiknek egyike az Isten jobbján ül, s jegyzi azoknak a neveit, akik szenvedtek és elhervadtak, a másik pedig balfelől írja a fekete könyvbe azokat, kik szerettek és elmerték fogadni a boldogságot? Két lövés dördült el a közelből, s két golyó süvöltött el Mihály feje fölött azzal a balhangzatú döngéssel, mely olyan, mint a közeledő darázs zöngése, mint a halálhárfa hangja, s Mihály fejéről a kalap két golyótól átfúrva repült le a bokrok közé. Mind a két lövés a rozzant kunyhóból jött. Az első pillanatban az ijegység zsibbasztá meg Mihály tagjait. Úgy jött rá ez a két lövés, mint két felelet titkos gondolataira. Egész teste végigborzott, hanem a következő percben felváltotta a rémületet a kitörő düh. Lekapta fegyverét válláról, felrántotta sárkányait, s bőszülten rohant a kunyhónak, melyből még kiszűrődött a lövés füstje. Egy reszkető ember állt fegyverének csöve előtt. Krisztián Tódor. A kilőtt dupla pisztoly még kezében volt, s azt most védelmül tartá feje elé, s úgy remegett, hogy minden tagja rázkódott bele.
– Te vagy az!
– rivalt rá Mihály.
– Te? Kegyelem!
– rebegé az ember, elejtve kezéből a fegyvert, s mind a két kezét könyörgésre kulcsolva tartá Mihály felé. Térdei összeverődtek, lábai alig akarták tartani, arca halálsápat volt, és szemeinek nem volt már fénye. Félholt volt. Tímár magához tért. Elmúlt idegeiről a rémület is, a düh is. Leereszté fegyverét. Jöjj közelebb, mondta nyugodtan az orgyilkosnak.
Nem merek,
rebegé az a kunyhó rőzse kötegeihez lapulva.
Ön megöl engem.
Ne félj, nem öllek meg. Azzal kilőtte fegyverét a levegőbe. Most már én is fegyvertelen vagyok, nem félhetsz. Tódor elővánszorgott a kunyhóból. Te engem meg akartál ölni, mondta neki Mihály. Szerencsétlen ember. Én szánlak. A fiatal gonosztevő nem mert rá fölnézni. Krisztián Tódor, te még fiatal vagy, s már gyilkos akartál lenni. Nem sikerült. Fordulj vissza. Te nem születtél rossz embernek, azzá mérgesítettek el. Én ismerem életed történetét, én mentelek. Neked szép tehetségeid vannak, amiket rosszul használsz. Csavargó, országcsaló vagy. Tetszik neked ez az élet? Az lehetetlen. Kezdj másikat. Akarod-e, hogy én számodra szerezzek valami olyan állomást, ahol tehetségeid által becsületesen megélhess? Nekem sok összeköttetésem van. Tehetem azt. Kezetre áll. A gyilkos térdre esett azelőtt, kit meg akart gyilkolni, s a felé nyújtott kezet két kézzel ragadá meg, és csókjaival halmozá el, hevesen zokogva.
Ó, uram! Ön az első ember, ki hozzám így beszél. Engedje, hadd térdeljek itten. Engem gyermekkoromtól fogva, mint gazdátlan kutyát kergetnek egyik ajtótól a másikhoz. Minden falatomat csalva, lopva, hízelkedve kellett megszereznem. Nem adta kezét nekem soha senki más, csak aki nálam is rosszabb volt, s rossz útra vezetett. Gyalázatos, undok életmódot folytattam, tele csalással, árulással, s rettegnem kell minden ismerős arctól. És ön kezét nyújtja nekem, ön, akire napok óta leskelődöm, mint orgyilkos. Ön meg akar engem szabadítani önmagamtól. Engedjen lábainál térdelnem, és úgy hallgatnom parancsait.
Álljon ön fel! Nem szeretek semmi érzelgést. A férfi könny gyanús előttem.
Igaza van, szólt Krisztián Tódor. Különösen az én könnyem, hisz én híres komédiás vagyok, akinek, ha azt mondták, nesze egy garas, sírj érte egyet, megtettem.
Nem hiszik már, ha igazán teszem is. El fogom folytani. Annyival inkább, mert én sem szándékozom önnek semmiféle erkölcsi prédikációt tartani itten, hanem egy igen száraz üzleti ügyről fogok beszélni. Ön Scaramelli bankárházzal való összeköttetéseiről s braziliai útról beszélt.
Uram,
abból egy szó sem igaz. Tudom, önnek nincsenek azzal összeköttetései.
Voltak, de megszakadtak.
Elszökött ön, vagy elkergették?
Az előbbi.
Rábízott pénzzel?
300-400 forinttal.
Mondjuk, hogy 500 forint volt. Volna önnek kedve ezt visszavinni Scaramelliékhez? Nekem igazán vannak velük összeköttetéseim. Náluk maradni nem akarok. És a braziliai út?
Egy szó sem igaz belőle. Onnan nem hoznak ide hajóépítéshez fákat.
Kivált olyanokat, amiket ön előszámlált. Azok között orvosi és festőfák is vannak. Tódor elmosolyodott.
Igaz, én csak egy mészégetőnek akartam eladni a senki szigetéről a fákat, hogy pénzt kapjak. Teréza kitalálta a gondolatomat.
Tehát nem Noémi kedvéért jött ön a szigetre?
Ó, hiszen minden országban van már egy feleségem.
Én tudok egy igen jó állomást az ön számára Brazíliában. Ügynökség egy keletkező vállalatnál, melyhez szükséges a magyar, német, olasz, angol, francia és spanyol nyelvek ismerete.
Azokon én mind írok és beszélek.
Tudom. és görögül, és törökül, és lengyelül, oroszul. Ön lángeszű ember. Hát én önnek megszerzem azt az állomást, ahol tehetségeit meg fogják jutalmazni. Az ügynökség, melyet önnek említék, jár 3000 dollár rendes fizetéssel és esetleges 100%-kal a nyereményből. Öntől függ, hogy az mentül több legyen. Krisztián Tódor elámult e szókra, de már annyira hozzá volt szokva a komédia játszáshoz, hogy mikor igazán meglepte a hálaérzet, azt nem bírta kifejezni. Félt, hogy azt is komédiának veszik. Uram, nem tréfa ez, amit ön mond? Semmi okom sincs rá, hogy itt és most és önnel tréfáljak. Ön meg akart engem ölni, nekem biztosítanom kell az életemet. Meg nem ölhetem önt, mert azt nem veszi a lelkem magára. Jó embert kell önből csinálnom, ez az önvédelmem. Ha ön boldog ember lesz, én is nyugodtan járhatok az erdőben. Már most ért ön engem? Hogy komolyan tettem önnek ezt az ajánlatot, azt bebizonyítom. Itt a tárcám. Vegye ön el. Benne találja úti költségét Triestig, és valószínűleg még annyi összeget, amennyivel Scaramellit kárpótolhatja. Mire ön Triestbe ér, már akkorra ott lesz az én levelem, Scaramellinél, és az majd tudatni fogja önnel további teendőit. S már most egyikünk jobbra, másikunk balra mehet. Tódor kezében reszketett az átvett pénzes tárca. Mihály felvette átlőtt kalapját a földről. És most vegye ön ezt a két lövést úgy, ahogy önnek tetszik. Ha ezek egy orgyilkos lövései voltak, akkor önnek nagy okai vannak velem nem találkozni többé olyan helyen, ahol törvények uralkodnak. Ha pedig egy sértett lovag lövései voltak, akkor tudnia kell önnek, hogy a legelső találkozásnál a lövés sora rajtam van. Krisztián Tódor felszakítá mellén ruháit két kezével, s heves kitöréssel kiállta. Ide lőjön ön, ha még egyszer szeme elé kerülök önnek! Lőjön agyon, mint egy veszett ebet! Azzal felkapta kilőtt pisztolyát a földről, s odaerőteté azt Mihály kezébe. Tulajdon pisztolyommal lőjön főbe, ha még egyszer valahol útjában talál bárhol a világon. Ne is kérdezzen, ne is szóljon semmit, csak lőjön